Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, dr. Baross Norbert, itt a stúdióban az Óbudai Egyetem oktatója. Olvastam egy cikket az egyik kollégájával, őt interjúvolták, őt kérdezték. A magyar áramrendszer rugalmasságát kéne növelni, hogy visszakapcsolhassuk a napelemes betáplálást. Nagyon sokakat érint most ez a kérdés, ez a probléma. Ugye október közepén változott a helyzet, az új lakossági rendszerek nem tölthetnek vissza áramot a hálózatba. Nagyon sokan visszarettentek, vagy visszahőköltek a beruházástól, a fejlesztéstől, a szolgáltatók panaszkodnak, ezzel voltak tele a hírműsorok. Mind dolgozik most a tudomány, a műszaki értelmiség? Milyen megoldásokat keresnek mondjuk az Óbuda Egyetemen? Mi ez az új rugalmasság?
Amiről beszéltünk, az az úgynevezett szaldó elszámolás volt. Nyáron megtermeltük a villamos energiát, és ezt télen tudtuk kivenni a hálózatból. Őszintén szólva, ez nem egy műszaki megoldás volt, hanem egy inkább gazdasági jellegű feladat megoldás.
Kivédvetét.
Hiszen betettük egyfajta bankként a rendszerbe a villamos energiát, amit aztán villamos energia formájában ki is vehettünk, de ezt már gázból termelte az az erőmű, akinek télen ez volt a feladata.
Kicsi volt a banknak a trezorja?
Hát inkább a fűtőanyag egy kicsit drága mostanság a gázára gondolva, de való igaz az, hogy a hálózatban nagyon megteltek azok a lehetőségek, hogy hova is lehetne és hogyan lehetne villamos energiát tárolni. Ha tárolásról beszélünk, akkor pedig a legtöbbünknek az akkumulátor jut az eszébe, ami sajnos nem túlságosan olcsó beruházás, hiszen az úgynevezett litium-ion akkumulátorok, amelyek erre a célra legjobbak, bizony nem olcsóak, hogy villanyautó árának is a nagy részét teszi ki. De van egy másik lehetőség is, ami egyre jobban elterjedőben van, de őszintén szólva még nincs meg mindenféle megoldás arra, hogy hogyan is működjön. Nevezetesen, hogy nem is feltétlenül kell eltárolnunk a villamos energiát, hiszen hogyha elképzelünk egy társasházat, aminek a tetején napelem van, akkor könnyen előfordulhat, hogy az egyik lapó éppen főz, a másik lapó éppen mos, a harmadik pedig nem is csinál semmit, nem fogyaszt villamos energiát, de neki van napeleme. Miért ne lehetne megosztani? Miért ne lehetne úgynevezett rugalmassági szolgáltatással
ez
megosztani
ezt az energiát?
Ez az egyik lehetőség, az úgynevezett fogyasztási közösség. Ez is egyfajta megosztási lehetőség, ez úgynevezett okos hálózatra, okos lakásokra, okos otthonokra van szükség. A másik lehetőség pedig az úgynevezett agregátorok, ezt ne képesszük össze a kerti kis agregátorunkkal, ez inkább egy kereskedelmi fogalom. Olyan cégek megjelenése a piacon, akik mondjuk egy bevásárlóközponttal, vagy több bevásárlóközponttal kötnek szerződést, és úgy működnek, hogy amikor a fogyasztás nő, akkor az adott bevásárlóközpont mondjuk 2 fokkal csökkenti a fűtéshőmérsékletét, ez jelentős energia megtakarítást okozhat, ugyanakkor ez egyfajta rugalmasságot biztosít a hálózatnak, pláne nyáron, amikor a klímaberendezést lehet mondjuk visszafogni, nem kell akkumulátor, a fogyasztók okos vezérlésével is egy csomó kapacitást lehet nyerni, ezen dolgozik talán inkább most a műszaki tudomány.
Talán 2-3 hónapja beszélgettünk már, akkor szóba kerültek az európai példák, például a német, ugye ezek az erkély napelemek, amit Magyarországon nem alkalmazható, pedig nagyon sokan felkapták rá a fejüket, nyilván nagyon sokan be is hoznák ezt a Magyarországra, tehát meg tudnánk vásárolni, de ön itt azt mondta a stúdióban, hogy a rendszer, az érintésvédelmi rendszer, ugye, nem alkalmas.
A lakások erre. Érintésvédelmi rendszer nem minden esetben alkalmas, és ezt azt gondolom, hogy egy egyszerű átlag halandó nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy mikor lehet és mikor nem lehet. Vannak esetek, amikor egyébként ennek nincs technikai akadálya, csak bizonyos műszaki lépéseket meg kell tenni. Tudtam, hogy egyébként a szabályozóhatóság ezen is dolgozik, hogy mik azok az egységes és tulajdonképpen bárki által megítélhető feltételek, amik viszont már lehetővé teszik ezt a berendezést, mármint ennek a hálózatra csatlakozatását.
Én említettem a kollégájának, az egyetemi kollégának, Kádár Péternek a cikkét, vagy az előadását, abból kiderült, hogy az utóbbi időben már reális problémának tűnt az, hogy úgynevezett kritikus időszakok növekedtek. Egyre több kritikus időszak volt, ugye? Túl sok volt már a betápláló egység, ezt legalábbis így fordították az újságírók, meg talán szakemberek is, és a rendszer nem bírta el. Elbírt 1000, 5000, 10000 betáplálás, de 100000-nyit nem. Ezért kellett féket nyomni.
Pontosan
nem
így van. Vannak olyan területek, képzeljünk el mondjuk egy kis falusi utcát, ahol korábban senkinek nem volt napeleme.
Mondjuk agglomeráció.
Ebben az agglomerációs településen arra volt méretezve, hogy egy irányba folyjon rajta a villamos energia. Ha mindenkinek van napeleme, és ez a napelem délben termel, pont akkor, amikor nincs fogyasztás, ez komoly műszaki problémát okozhat, úgynevezett feszültségnövekedés, nem 230 volt lesz a konnektorunkban, hanem mondjuk 250-280. 80, ami már árthat a készülékeknek, ez nem megengedhető. Másrészt ilyenkor pedig a napelemes rendszerek úgy egyébként maguktól is lekapcsolnak. Ott van a rendszer, csak nem termel. Erre kell megoldás. Egy lehetséges megoldás erre a fogyasztás ütemezése. Ha mindenki délbe termel, miért ne lehetne olyan okos rendszert képíteni a lakásunkban, hogy mondjuk délbe kapcsoljanak be a mosógépek, délbe működjenek azok a berendezések, mondjuk egy kis műhelyben.
Jó, de ez egy beruházás. Ez most akkor átoltam a beruházási kérdést a fogyasztóra. A központi rendszert nem tudom most bővíteni, az nem tudja fogadni ezt a fajta lehetőséget, akkor vagy a fogyasztó megteremti saját magának, vagy elesik ettől a lehetőség.
Én leginkább a közös és kölcsönös hasznot keresném. Úgy gondolom, hogy mind a két félnek van teendője, nyilván a szolgáltatónak bővítenie kell a hálózatát, de miért ne lehetne ezt úgy megtenni, hogy egy kedvezményes tarifát biztosít a szolgáltató annak a fogyasztónak, ilyenek egyébként ma is léteznek.
Ez a háttarifa most is létezik, csak ez egy beruházást igényel, nem?
Más, és nem feltétlenül háttarifára kell gondolni, de miért ne lehetne akkor egy kedvezményt fizetni valakinek, ha ő délben mondjuk lekapcsolja a napelemét, vagy a saját felhasználását akkor indítja be.
Mi történik a következő időszakban? Azt tudjuk, hogy talán egy év múlva, hogy ez a rendszer, amit most októberben változott, ez visszaállhat, ugye, az eredeti helyzetbe.
Azt hallottuk a kormányzati tájékoztatásból, hogy valóban ez egy éves időszak, ez alatt nagy fokú hálózatbővítésre is van szükség, sőt, ha jól tudom, a mostani vállalások között az Európai Uniós pénzekkel kapcsolatban szerepel is ez az elkötelezettség, mármint az, hogy egy éven belül a kormány intézkedéseket tesz. Nyilván ez alatt az idő alatt sok mindent meg lehet építeni, sok mindent pedig nem. Talán azért lenne célszerű olyan megoldásokkal is foglalkozni, amelyek nem feltétlenül igényelnek beruházást, hanem egész egyszerűen átcsoportosítják oda a fogyasztást, amikor többlet villamos energia van, és ebből akár mindenki is profitálhatna. Nyilván ehhez megfelelő tarifákat kell kidolgozni, és főleg olyan vezérlő berendezéseket, amelyek ezt lehetővé teszik.
Amiről szintén nagyon sokat lehetett az elmúlt hetekben, hónapokban olvasni, az a megnövekedett fogyasztás. Ugye a gázból nagyon sokan a villamos energia irányában menekülnek. Egyébként én magam is, tehát lekapcsoltam a gázt, és klímával próbálom fűteni a családi házamat. És ezt nagyon sokan tették meg az utcában, a kisvárosokban, a falvakban is. Ez bírja a rendszer, mert ha azt nem bírta, vagy nem bírta volna, hogy nagyon sokan tápláljanak be energiát egy adott időpillanatban, akkor erre vajon van-e lehetőség, erre a nagyfokú kivétre, megnövekedett igénybevétel?
Nagy változások, nagy csodák történtek, míg az egyetemen is azt tanultuk, hogy a gázfűtésnél nincs olcsóbb. Mai árviszonyok között bizony már egy emeltárú villamosenergia szolgáltatása is lehet olcsóbb a fűtés, mint gázzal, és léteznek speciális tarifák, a szerkesztő is említette a háttarifát, amelyre pedig különösen igaz. A fogyasztás növekedése jelen van, de ez nem okoz akkora problémát, hiszen a fogyasztás időben eloszlik. Ön valószínűleg nem ugyanakkor főzi meg a reggeli tejáját, amikor egy nyugdíjas, én valószínűleg nem ugyanakkor fogok tévét nézni, mint valaki más, és bár nem ugyanakkor.
Igen, de a klímákat egyszerre kapcsoljuk be.
Hideg
van, este 6 óra van, nagyon sok az utcán végig megy az ember, akkor hallja azt, hogy mennek a klímák. Eddig nem hallottam.
Mindazonáltal mégis van egy úgynevezett nem egyidejűség, tehát statisztikailag ezek a hatások jobban kiegyenlítik egymást, a napelemeknél viszont nem. A napelemek mindig pontosan ugyanakkor és pontosan ugyanúgy egyszerre fűtenek, táplálnak bele villamos energiát a hálózatba, amikor a nap a csúcson van. Én úgy érzékelem tehát, hogy az energia szállítása, felvétele nem okoz problémát, persze nyilván ezek a kapacitások sem végtelenek. Ha mondjuk minden egyes háztartást átalakítanánk villamos fűtésre, akkor az is komoly fejlesztéseket igényelne.
Van olyan európai példa, ami ebben az esetben itt Magyarországon használható, felhasználható, másolható, nem tudom, melyik a jó kifejezés. A német nem volt jó az erkély napelemmel, mert azt tudom, hogy ott az érintésedem egészen más módon valósul meg. Ugye jól emlékszem, korábbi beszélgetésünkre sokkal magasabb szinten áll, ha szabad ezt így.
A nyugat-európai példák talán a napelemeket illetően az ilyen közösségi rendszerek felé mutatnak, nem egyedi rendszerek épülnek ma már családi házakra, ez sokkal ritkább, bár még van ilyen, hanem sokkal inkább a társasházi rendszerek, ahol a már említett egyidejűség miatt nem mindenki egyszerre fogyaszt, de valaki biztosan fogyaszt valamikor, könnyen megosztani a villamos energiát, nem kell visszatáplálni a hálózatba. Nyilván persze ennek a megtérülése azért nem annyira jó, a szaldó elszámolás az egy nagy csoda, annál nagyobb és jobb megtérülést nehéz elérni, de mégiscsak ez az irány, kis közösségek, kis települések, vagy akár társasházak közös telepítése.
Mennyire izgatja a hallgatókat az Óbuda Egyetemen ez a téma most, amit a mindennapok valósága a családoknak, a munkáltatóknak, a vállalkozásoknak?
Nagyon-nagyon sokáig az úgynevezett közgazdasági kérdések nem annyira voltak a műszaki érdeklődési hallgatók figyelmének fókuszában. Manapság már minden órát azzal kezdünk, legalábbis kollégáim is, jó magam, hogy a sajtóból néhány aktuális hírt veszünk elő, minden napra akad valami, ezt a fiatal hallgatók elemzik, megbeszéljük, és azt gondolom, hogy hála Istennek legalábbis semmiféle ösztönzésre nincs ma már szükség. Annyira központi témává vált az energetika kérdése, hogy mindenkit érdekel, sőt újabb kurzusokra van igény, energiatakarékossági, energiamenedzsment kurzusokra. Ez ugye egyébként nem is egy annyira rossz üzlet egy egyetem számára.
Nagyon szépen köszönöm, dr. Boros Norbert, az Óbuda Egyetem oktatója volt a mai Monitor délután vendége. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Beszéljük a pénzről, a családok pénzügyi helyzetéről, az elérhető segítségről. Kendresi Dórával beszélgetek, a Máltai Szeretett Szolgált hiteles programjának vezetője. Kezdi csókolom, Dóra.
Jó napot kívánok, András, köszöntöm a hallgatókat is.
Amikor a félvilág, vagy legalábbis Európa meg Magyarország családjai azzal küzdenek, hogy milyen számlák jönnek, milyen rezsi van, hogyan lehet kijönni az adott egységből, ami eddig rendelkezésre állt, amikor az árak olyanok, amilyenek, az infláció olyan, amilyen, akkor nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi jót tud mondani, és az, hogy a hiteles program hogyan tud azoknak segíteni, akik eddig is bajban voltak. Mit kellett most változtatni az önök munkájában?
Hát ez az érdekes, igen, hogy a mi munkánk, mármint a munkánk jellege, a módszertanunk nem változott. Tehát igazából a hiteles program 2008-2009 óta mindig nyilván fejlődik, meg csiszolódik, de ugyanazt a módszertant követi. Tehát nagyjából azt csináljuk, hogy aki hozzánk fordul, annál nyilván ez egy bizalom kérdése, tehát beavat minket abba, hogy ő milyen problémával küzd, és megpróbáljuk a gyökereket megnézni, hogy mitől alakult ki, hogy ő problémával küzd. Tehát nyilván a munkánknak, a módszertanunknak egy nagyon fontos alaprésze az, hogy megnézzük, hogy honnan származnak bevételei, mi az, amire kell neki költeni, tehát a rezsik, és mi az, amire tartozásaiban szükséges, hogy költsön, marad-e valami, mennyi marad, mik az egyedi dolgai, tehát például, hogy gyógyszerekre, tehát hogy egyáltalán hogy áll össze ez az egész háztartása, és ebből próbálunk meg tovább gondolkodni vele együtt. Nyilván erről szól az egész történet, hogy vele együtt. Az a jó benne, hogy megbízik bennünk, hogy átadja egy kicsit a problémát, és egy kicsit felülről tudunk ránézni, hogy akkor mi történik itt ebben a családban, vagy gazdálkodásban. Mi azért már egy-kettőt láttunk, úgyhogy vannak ötleteink, hogy hogyan lehet vagy a bevételt növelni, vagy a kiadást csökkenteni, vagy valami, ha egész más ötletünk is van, mert azért erre is van példa, hogy nem mindig pénzzel oldható meg a dolog. Most igazából annyi a változás, hogy egy kicsit más rétegeket is érint, illetve több embernek kell elgondolkozni azon, hogy hát nyilván ugye időszakoktól függ, mert ugye volt a devizaválság, és akkor nyilván a lakásmentésekről szólt a dolog. Azóta közben kicsit átalakult, fejlődött. Én azt gondolom, hogy ezek a változások nyilván nagyon sok embert megijesztettek most. Én így nagyjából így, nem tudom, így fél év rálátással azt látom, hogy nem egyértelműen negatív a helyzet. Semmi sem fekete meg fehér, hanem hoz olyan dolgokat, ami nem baj, ha megtesznek a családok. Tehát nem baj egyáltalán, hogy elkezd gondolkozni azon, hogy ő most mit és mire költ, pazarlóan költ-e, vagy már nem tudja tovább húzni a nadrágszíjat, és akkor egy radikális változás kell. Tehát mindig valami olyan fenntartható.
Ami kizökkenti az embert abból esetleg az állapotból, amiben volt, azt mondja, hogy ezek a negatív dolgok akár még van, ahol előre is vihetnek.
Ez egy jó dolog most, hogy azt halljuk a visszajelzésekből, hogy elkezdtek a családok spórolni. Nagyon helyes, tehát ez egy jó irány. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó. És elkezdtek olyan beruházásokat eszközölni, ami az energia gazdálkodás szempontjából jó. Tehát, hogy akinek van rá pénze, meg volt rá támogatása, tehát ezek is fontosak, hogy akkor tudott olyan támogatási, állami támogatási segítségeket behívni, amit ő, ha kiegészített, akkor jó irányba mozdultak el a dolgok. Igazából ezek pozitívak, és lehet, hogy egy ilyen kényszerítő környezet nélkül nem biztos.
Igen, hát az önt a digitalizáció, az elmúlt covidos, nem tudom, néhány év, ugye, hogy mennyit lendített ez sok mindenen
hát kényszerből. Hát a digitalizációt azt nagyon jó, hogy mondja, mert a digitalizáció az a másik irány, ami felé egyszerűen hajtják az embereket. Azért ez egy felzárkózó településen adott esetben egész más, hogy mondjam, kompetenciái vannak az embereknek, akik sose látták ezt se a szüleiktől, az iskolában még nem jutottak el oda, hogy ezt
generációs kérdés
is szórakozásra használják. És ez egy nagyon-nagyon fontos feladatunk nekünk a végeken, hogy akkor jó, van a, nem tudom, az MVM ügyfélszolgálata, meg információkat is lehet a digitális térből szerezni. Nagyon fontos, hogy bárki hozzájuthat, és náluk is van technika, mert igazából pont ez a része, hogy hozzájuthatnak mobilinternethez, mobiltelefonhoz, ez megvan náluk is, csak nem tudják még, hogy mire is jó nekik ezt használni.
Említette a digitalizációt, az azért is nagyon fontos, mert csomó minden ugye ott van, és a tudás ott van már, és azt gondolom, hogy abban is tudnak önök segíteni, hogy például egy banki költséget hogyan lehet digitális módon csökkenteni, vagy milyen lépések vannak, egy számlát, egy főszámlát hogyan lehet racionalizálni, vagy itt ezek a szép kártyazsebek, ugye, hogy most összenyíltak. Bizonyos családtámogatások ugye meghosszabbodtak. Tehát rengeteg dolog van, amiről információ kell, hogy az eljusson valahogy azokhoz, akik leginkább rászorultak.
Igen, na most itt a leginkább rászorultak, én azt gondolom, hogy majdnem a mindenkit érintenek most ezek a változások, igen. Amik vannak. Tehát tényleg a családtámogatások mi maradt, mi mennyi, nagyon bonyolult szabályozásrendszer van, és ugyanakkor, és a szabályozásokat, hogy mondjam, vissza is térnek rá, hogyha mit tudom én, észrevesznek valamit, hogy nem úgy alakult. Tehát például most a rezsinél ugye utólag jöttek ilyen változtatások. Felzárkozó településeken mi azzal dolgozunk, hogy oda megyünk, és ott ügyfélszolgálatokat tartunk, oda probléma alapján jönnek az ügyfelek. De ha nem jönnek, akkor az a legújabb felfedezésünk, hogy akkor kezdjünk el ilyen beszélgetéseket folytatni olyan témába, ami foglalkoztatja egyrészt a lakosságot, tehát hogy egyrészt köztéma.
Ami benne van a levegőben, világos.
Igen. Benne van a levegőben, igen, jönnek róla hírek, és akkor hát, ha arról azon való beszél, tehát ezt úgy képzelj, mint például egy ilyen lakossági
fórumot, ez jutott eszembe.
Úgy hívjuk, hogy csoportos szemléletformás, de ez mindegy, tehát az nekik nem is kell tudni. Tehát mert az, hogyha elhangzik, hogy tanácsadáson vesznek részt, sikítva menekülnek, tehát hogy nem akarjuk mi őket se befolyásolni, csak egyszerűen az információkat szeretnénk átadni, és az információ nem minden esetben olyan módon áll rendelkezésre, hogy ők azt meg is értik. Tehát adott esetben mondjuk jön egy jogi frázisokkal telelévő levél, és nagyjából a második sornál megakad, és azt mondja, hogy mit is akar ez nekem mondani ez a levél, és van még 6 vagy 8 oldala. Tehát nyugodtan jöhetnek ilyennel is, hogy akkor beszéljünk arról, hogy akkor ez milyen információkat tartalmaz számomra ez a levél.
Mi a legnagyobb sikerélmény, Dóra, az önök munkájában, vagy az ön munkájában, a hiteles programban? Amikor valakinek egyszer csak felfedezik azt, hogy itt még meg lehet takarítani 10-20-30 ezer forintot, vagy valaki egyenesbe jön, vagy valaki továbbra is tudja fizetni a hitelét, pedig azt hitte már, hogy elsüllyed a hajó.
Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát ezt nem tudom, mióta létezik a hiteles program, meg mióta a szociális munka létezik, mindig próbáljuk megfogalmazni, hogy mi számunkra a legnagyobb sikerélmény ebben. De igen, tehát hogy amikor így látjuk megcsillanni az ügyfél szemében azt, hogy még mindig van remény, vagy tényleg jön vissza egy-egy ilyen levél követeléskezelőtől, hogy hát akkor egy olyan méltányossági megoldást sikerült aláírni, ami ő is tud vállalni, és nekem vannak ilyen, nem sok egyébként, mert ez a kiépített bizalmi foknak egy mérőszáma, hogy utána a család visszajön-e a tanácsadóhoz, és azt mondja, hogy ez sikerült megtennem, erre pontot tettem, vagy visszajelez e-mailben, tehát ezek nem mindig jönnek. De igen, az egy nagy sikerélmény, amikor az ember egyszerűen meg tud tartani családokat, és visszajön, és újra kérdez, vagy elmondja az eredményt, vagy látjuk, hogy egyáltalán megfogadta a tanácsot, hogy egyszerűen tényleg felépítettük azt a segítséget, vagy segítő bizalmat, ami alapján ő tényleg tud a saját helyzetén változtatni, mert sajnos erről beszélünk, hogy aki csak kívülről várja a segítséget, ő nem nagyon fog tudni pozitív irányba haladni. Nyilván itt a saját elhatározás az, amit mi támogatni tudunk, de valaki helyett dolgozni abszolút nem tudunk.
Kenderesi Dóra volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, Dóra.
Én is köszönöm. Minden jót, viszont hallás.